A vonalban pedig itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A következő percekben az iráni háború lehetséges hatásairól beszélünk, hogyha egy kicsit távolabbról közelítjük meg, akkor hogyan reagálnak most a piacok erre a fegyveres konfliktusra, mi látható?
Hát ugye továbbra is azért megmaradt a volatilitás, bár hozzáteszem, hogy ez a volatilitás csökkent itt az elmúlt napokban. Tehát ma már csak, most mondok egy példát, ilyen 1-2%-os csökkenést láthatunk az európai meg a magyar piacon is, azt követően, hogy ugye két hírszerző, amerikai hírszerző által jelentett elaknásítás van folyamatban a Hormuzi szorosban. Szerintük néhány tucat aknát elhelyezett már Irán a szorosban. Ugye ez azért kellemetlen, mert minél többet sikerül neki elhelyeznie, annál inkább később fog megindulni újra a hajóforgalom a szorosba. Különben erre már volt példa a 87-88-ban az irak-iráni háborúban, az úgynevezett tanker csatában, vagy tanker háborúban, amikor Irán szintén nem túl nagy mennyiségű aknát helyezett el a szorosban, és akkor egy nagy brit tanker meg is sérült, de igazándiból ettől függetlenül le tudta szállítani az olajat, tehát nem volt végzetes számára az aknára futás, különben akkor egy konvojban haladtak a tankerek a szoroson keresztül. A lényeg, hogyha megmarad a jelenlegi állapot, tehát ez a néhány tucatnyi akna, amire ugye Trump elnök azt mondta, hogy azonnal szedjék föl, mert különben újabb nagy csapást mér Iránra, akkor azért ezt néhány hét alatt, illetve egy-két hónap alatt meg lehet tisztítani az útvonalat, és különben meglepő módon nem csak a tisztítása az, ami kellemetlen, ugye nyilván azért az időt vesz igénybe, hanem ugye maguk a biztosítások, hogy a biztosító cégek mikor lesznek hajlandóak egyáltalán biztosítani a hajókat, ugye ez szokott általában még tovább tartani ennél is. Tehát az már biztos, hogy nagy valószínűséggel itt azért több mint egy hónapig, illetve lehet, hogy akár két hónapig is, és ez a minimum szinte, nem kell arra számítanunk, hogy komolyabb forgalom megindul a Hormuzi szoroson.
Ez milyen szempontból befolyásolja az öbölmenti országokat? Tehát alapvetően ugye a termelés azért áll, vagy azért fogják vissza, mert nincs megfelelő tárolókapacitás?
Hát pontosan, tehát ugye ennek azért van egy olyan következménye, hogy akkor le kell állítani nyilván a termelést. A termelés visszaindítása az megint csak időt vesz igénybe, tehát sokkal gyorsabban lehet leállítani egy termelőkutat, mint ahogy azt újraindítani, úgyhogy ez is tovább húzza az időt, bár nyilván ugye miközben már mondjuk a háború, tegyük fel, hogy befejeződik, mondjuk március vége felé kitör egy béke, amit most a legvalószínűbbnek tart a piac, akkor ugye elindulhat ez az aknamentesítés, és akkor ez alatt ugye nyilván már megpróbálhatják újraindítani a termelést, bár hozzáteszem, hogy azért mégiscsak, vagy legalábbis az előkészületeket lehet megtenni, mert nyilván, ugye, ahogy mondtad, a tárolók nagy valószínűséggel tele lesznek, tehát nem lesz hova termelni, tehát igazániból nem tudják elindítani, csak fel tudnak készülni arra, hogy elindítsák a termelést. Úgyhogy ez azért nehéz dolog lesz, és hát ezért izgalmas az, vagy ezért nagyon fontos az, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség ugye ma tárgyal arról, hogy felszabadítanak olajkészleteket. Ugye, hogy jól emlékszem, 33 ország tagja ennek, és 1,2 milliárd hordónyi kőolajjal rendelkeznek. Ugye ez az egész világ számára 12 napra lenne elég. Nyilván ennyire nincsen szükség, tehát ugye ennek a töredékére van szükség, de így is azért az a várakozás a piaci szereplők részéről, hogy jóval nagyobb mennyiséget fognak föl kiszabadítani ezekből a stratégiai készletekből, mint annak idején, amikor kitört az orosz-ukrán háború, ugye akkor, ha jól emlékszem, 182 millió hordó volt ez a mennyiség, tehát nagy valószínűséggel most ennél jóval többet fognak éppen ezért felszabadítani, mert azért lehet látni, hogy itt azért itt több száz millió hordó fog kiesni összességében a piacról.
Az elmúlt napokban Donald Trump amerikai elnök is utalt valami hasonlóra, aztán pedig ugye legutóbb Emmanuel Macron francia elnök, hogy alapvetően a két ország a hadiflottáját is bevetné annak érdekében, hogy bizonyos szállítmányokat biztonsággal átkísérjen a szoroson. Ezek az üzenetek jót tesznek, vagy jót tehetnek a piaci hangulatnak?
Hát igen, azt gondolom, hogy valamelyest igen, de ugye a fontos kérdés összességében a világ gazdaság és a piaci hangulat szempontjából az az, hogy milyen magasan lesz a kőolajára, és meddig fog ezt tartani, és ugye nem csak a kőolaj, hanem vannak más termékek, amelyek ezen a szoroson keresztül jutnak el a világpiacra, és okozhatnak problémát, de ugye elsősorban nyilván itt a kőolajra koncentrálunk, mint a legfontosabb alapanyag, tehát és hát nyilván ilyen szempontból az a kérdés, hogy oké, Európa oda küldi, akkor ez mit is jelent annak szempontjából, hogy előbb lesz vége, rövidebb ideig lesz magas a kőolajára. Azt gondolom, hogy ennek a hatása azért nem olyan túl nagy, tehát azért ennek a piac befolyásoló hatása inkább, leginkább csak pszichológiának tekinthető szerintem, és ugye azért az látszik, hogy alapesetben is azért vannak itt ugye ez az aknásítás, annak azért, tehát vannak fizikai korlátok, amelyek meghatározzák azt, hogy mennyi ideig lesz tényleg magas ez a kőolajár, és hát ilyen szempontból nyilván fontos az, hogy pontosan mennyi tartalék olaj kerül a piacra, mert hozzáteszem, hogy ugye mondtam, hogy 1200 millió hordónyi kőolaj van a tartalékban, különben nem az energia ügynökség alá tartozó országok esetében is hatalmas tartalékkal kell számolnunk, tehát például Japán az 250 napra elegendő tartalékkal rendelkezik, Kína ilyen 180-200 napra elegendő. Ugye a Nemzetközi Energia Ügynökség tagjai azok tipikusan 90 napnyi kapacitással vagy tároló kapacitással rendelkeznek és vannak feltöltve, de látszik, hogy azért ezek a nagy gazdaságok azért hosszú időt bírnak ki, tehát Kína is. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az öbölből származik az importjának az 50%-a, akkor az a nagyjából 200 nap, az 400 napot jelent idézőjelve, tehát több mint egy évig nem lenne neki probléma, hogyha ez a háború fennállna, és ugyanígy Japán esetében akár két évig sem okozna feltétlenül problémát. Nyilván ezt nem akarjuk kivárni, megnézni, de hogy látszik, hogy azért itt nem arra kell számítani, hogy itt lesz a világ vége. Tehát visszatérve a válaszhoz, ugye ezek a tényezők, hogy mennyit szabadítanak föl, mikor fog a kőolajára stabilizálódni, visszatérni a normális kereslet kínálati viszonyok által meghatározott árhoz, és még van egy másik tényező, hogy ugye azzal számolnak, hogyha nem tudom, 80 dollár környékén marad hosszú távon éves átlagban a kőolajára, akkor ez az idénre számított és tervezett, vagy számított, vagy becsült GDP 3,3%-os éves GDP növekedést 0,2% ponttal veti vissza. Ha ennél magasabb, mondjuk 100-110, akkor elérheti a 0,6% pontos visszaesést. Tehát nem arra kell számítanunk, hogy itt lesz a világvége, hanem arra kell számítani, hogy okoz egy gazdasági lassulást, és ugyanakkor meg az inflációt azt megemeli összesen a világban, és hát ennek van egy ugye negatív hatása a piacokra, különben, hogyha azokat megnézzük, mondjuk a részvénypiacokat, akkor azért nem azt látjuk, hogy összeomlottak, hanem hogy valamiféle korrekciók jelentek meg az érzékenyebb piacok.
Mit látunk idehaza, milyen hatásai lehetnek mondjuk a blue chipekre egy elhúzódó háborúknak?
Hát ugye Magyarország az egy kicsit komolyabban kitett ilyen szempontból, de azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy mi is megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, tehát ugye ilyen 90 napos, 96 nap volt a tartalék, azt hiszem még január végén. Ugye azóta különben ugye nem nagyon érkezett a barátság kőolaj vezetéken, illetve nem érkezett kőolaj, de hogy ugye a Janasz oldalán, ha jól emlékszem, ott már volt betankolás, vagy betározás a csővezetékbe. Tehát meg lehet oldani, csak nyilván ez valamivel drágább. Összességében azt lehet mondani, hogy azért együtt mozgunk a nemzetközi piacokkal, tehát van egy korreláció, tehát most is például, hogyha ránézek a piacra, mi esünk 1,9%-kal, a németek pedig 1,6%-kal csökkennek, tehát alapvetően a nemzetközi hangulat meg a nemzetközi kilátások mozgatják a piacot. Itt elsősorban különben meglepő módon a bankok azok, amelyeket komolyabban érint, vagy azoknak az árfolyamát, azok volatilisabbek, azoknak az árfolyamát érinti jobban, mert hogy azok legérzékenyebbek a makrohelyzetnek a változására, és ugye ez a makrohelyzet, ugye mint az előbb említettem, ugye tud romlani, tehát vagy romolhat. Ha meg nem is annyira jelentősen, de azért mégis ugye két irányú, egyik oldalon infláció növekedés, másik oldalon pedig ugye a gazdasági lassulás az, ami komolyabban hathat. Ez alól nem tudja az OTP-sen kivonni magát, tehát itt elsősorban az OTP árfolyama az, ami rángatja a magyar piacot, bár hozzáteszem, hogy egyszerűen a sima hangulat, például a Richter esetében, ami tipikusan egy defenzív papír, ugye a gyógyszergyártókat kevésbé érinti egy ilyen háborús helyzet, sőt, hozzáteszem, hogy a forintnak az elmúlt napok gyengülése az még kedvez is számára, meg a dollár erősödés, hiszen ugye exportra szállít 90%-ban, ennek ellenére is, ugye most is például 1,5%-kal esik. Tehát, hogy egyelőre azért mégiscsak ez az általános zsigeri, nemzetközi rángatózós, vagy beleadok, beleveszek hangulat, makro, úgynevezett top-down megközelítés determinálja a piacokat, és azt gondolom, hogy majd a jövőben fog egyre inkább szofisztik, tehát nem tudom, egy-két hét múlva, vagy lehet, hogy hamarabb térnek át a befektetők, ahogy megnyugodnak a szofisztikáltabb megközelítésre, és annak megfelelően felvéve a pozíciókat.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Hallották, szép napot és eredményes hetet neked, szervusz!
Köszönöm szépen!